Én is nagyon sok szeretettel üdvözöllek benneteket. Ja, van egy távirányítom. Bajba vagyok itt mindig, mert az egyik kezem kell a mikrofonnak, a másik a távirányítomnak. Van egy bibliám, egy jegyzetem, szóval nem tudom, hogy fog zsonglőrködni. Tehát itt látjátok az igét. Ezt nem boldogulok vele. Visszaléptem, oké. Okay. Ez az. És ez lenne a címe a mai napnak, hogy légy, aki vagy. Nagyon érdekes volt nekem a ma reggel. Lányom megfenyegetett, hogy nehogy elmerjen mondani, de nagyon kijön belőlem, kikívánkozik velem. Kávézunk a konyhába, Zsófi csinált egy finom kávét, meg leröltetett belém egy sütit még, hogy egyek kicsit. És akkor ott ültünk a Blanka, és ott reggelizett hárman, és akkor kérdez a Zsófi, miről fogsz prédikálni? Hát mondom, Efézusi levél, tudod, folytatjuk. És akkor mondja, jó, de miről? És akkor mondom neki, hogy hát most jön az a tedd meg, ne tedd meg szakasz, tudod? És akkor nézett rám, hát mondom, az, ami úgy kezdődik, hogy többé nem élhettek úgy, mint a pogányok. Erre a Blanka egy beszól, azt mondja, hogy nem élhet szapa tovább. És akkor hát mondom, szívem, nem csak én, te se. De jó volt ez a sztori, lelkemre kötött, hogy mondja meg, hogy ment a szagelszívó, meg még a rádió is szólt, szóval nem hallotta jól, hogy miről beszélünk. De ugye elgondolkodtatott, hogy... Két üzenete is van, az egyik így nekem, hogy ugye Pál mondja, hogy miközben prédikálunk, mi magunk a szolgálatra alkalmatlanokká ne váljunk, hogy bárki, aki ígét hirdet és tanít, magának is, meg magáról is beszél. Tehát egy picit megismerhetitek azt, aki ideál, és elmond valamit olyasmi, kicsit egy ige hirdetés néha, mint amikor az ember levetkezik az orvos előtt, óhatatlanul beleláttuk a szívünkbe. És hát nekem ez egy imádságom, hogy... ne csak nektek, hanem nekem is szóljon az ige. A másik, hogy amit mondtam Blankának, hogy szívem, ez neked is szól, szóval, hogy azért mi hívők értünk ahhoz, hogy kifejlesztünk egy jó ige hirdető hallgató stratégiát, meghallgatjuk, hogy hú, na végre valaki egy ilyen jó témáról prédikált, remélem a Pisti figyelt. Szóval, hogy így meghalljuk a másiknak. És hát ez a mai ige, ez egy nagyszerű ige szakasz, egy olyan részéhez értünk az Efézusi levélhez a múltkor már, mikor Pisti prédikált, amiről a Baczynszky Laci sokszor beszélt, hogy ugye két nagy része van az Efézusi levélnek, majd szeretnék erre kitérni egy picit és visszautalni rá. De egy kis kedvet is csinálni, hogy nem tudom, megtettétek-e, amit többen kértek, hogy olvassátok el, ha lehet többször ezt a levelet, amiközben tanulmányozzuk hétről hétre, vasárnapról vasárnapra. Ez egy különleges levél, egy nagyszerű levél. Az örök múlttal indít, azzal kezd, hogy azt mondja nekünk Isten az igéből, hogy hát tudjátok, én benneteket már a világ teremtése előtt kiválasztottalak. Hogy te még nem léteztél, még semmi nem létezett a szívemben, én már ismertelek téged. Már akkor gondoltam rád. Még semmi, még egy atom, egy molekula nem volt. Én már tudtam, hogy te leszel, és kiválasztottalak Krisztusban. Az örök múltban indul ez a levél. Aztán elénk állítja a múltat, ami nekünk múlt, hogy Jézus Krisztusban Isten bizonyította a szeretetét. Nem csak egy szó volt, ami elszállt, hanem hogy a római levél mondja, hogy Isten azzal bizonyította, hogy szeret bennünket, hogy Krisztus meghalt értünk, mikor még bűnösök voltunk. És sokat beszél ez a levél erről, hogy ez a kereszt áldozat, Jézusnak az öt sebe, a vére, ami kifolyt értünk, a szenvedése, ami a mi bűneinknek a következményeként magára vállalt, hogy ez mit hozhat nekünk, hogy milyen falakat bont le ember és ember között, és Isten és ember között, és hogy egy teljesen új élet indulhat el. Aztán beszél a jelenünkről, hogy hogyan lép bele Isten ezzel az üzenettel az életünkbe. Beszél a jövőnkről, hogy miről fog szólni emiatt a holnapunk. De beszél az örök jövőről is. Az örök múltról és az örök jövővel beszél, hogy a mennyeiek világába ültet bennünket, és hazavár minket a mi mennyei atyánk. Az életünk be van ágyazva az örök múlt és az örök jövőbe. És az Efézusi levél beszél erről. Aztán ideállítja elénk az egyházat, és egy csodálatos képet fest róla. Azt mondja, hogy meg akarjátok tudni, hogy Isten hogy gondol a gyülekezetre, rátok a belőlünk fölépülő közösségre. Nézzetek meg egy szerelmes férfit, aki bolondul a mennyasszonyáért. Beszélni fog erről az ige, hogy Krisztus szerelmes az egyházába. És az ember olvas ezt a levelet, akkor óhatatlanul át kell, hogy hassa a szívét az, hogy hát ez egy csoda, ami ebbe a levélbe le van írva. Ez egy csoda, ahogy Isten az egyes embert nézi, ahogy a mi nyomorult életünkből, küszködő életünkből fölépülő egyházat milyen csodálatosnak tekinti, hogy ez egy micsoda kincs Isten szemébe. Szóval, hogy elkezdjük olvasni ezt a levelet, és engedjük, hogy Isten lelke így fölnyissa szemünket különböző dolgokra, hát nagyon nagy gazdagság van benne. Szóval, ha még nem tettétek eddig, akkor bátorítalak, hogy olvassátok el elejétől a végéig. Szerintem egy fél óra az egész. Tegyétek meg többször is. Így meditálva, imádkozva, gondolkodva, szakaszról szakaszra, mert sokkal többet fogtok meríteni belőle, mint amit mi át tudunk adni. Nagyobb a gazdagság, amit felszíre lehet hozni. Na, itt néhányan néztek furcsán rám. Ezt Balla Zsolt barátom azt szokta mondani, hogy a divatot nem követni kell, hanem mit? Diktálni. Igen, szóval ez egy új gyülekezeti divat. Igazából Pistivel megegyeztünk, hogy ezen túl mindenki, aki igazán komoly lelki keresztjén, az egy ilyen nyakláncba kell majd, hogy megjelenjen. És a mi gyülekezetünkben nem a kendő lesz a jelennek, nem az, hogy a lányok nem húzhatnak farmert, csak szoknyát, nem az, hogy a férfiak csak sötét öltönybe és nyakkendőbe jöhetnek, hanem mindenkinek, aki komoly keresztjének gondolja magát, következő vasárnaptól ilyen nyakláncba kell jönni. Na nem ezért húztam föl, hanem mert Balla Zsuzsa készítette nekem, egyébként nagyon aranyos volt. Szeretnék vele illusztrálni valamit. Egy nagy klasszikust idéznék. Az Efézus 1-2-3 nélkül nincs 4-5-6. És mielőtt belemegyünk majd ebbe az igébe, amit most föl is fogok olvasni, szeretném ezt még egyszer a szívetekre helyezni, mert ez a szakasz különben félreérthető, rosszul érthető. Mi sem áll távolabb Isten szándékától, eredeti szándékától, mint ahogy én vicceltem Zsófival és a Blankával, hogy most jön a tedd meg, ne tedd meg fejezet. Nagyon messze áll a valóságtól, ha csak ebből a szakaszból ennyit értenénk meg, hogy bizonyos dolgokat muszáj tenni, bizonyos dolgokat meg tilos tenni. Itt beszél Isten arról, hogy ha az ő munkája az életünkbe elindul, bizonyos dolgok kikopnak az életünkből, bizonyos dolgok meg bejönnek az életünkbe, de félreértjük az 1-2-3 nélkül a 4-5-6-ot. Szóval keressük meg az Efézusi levelet, és majd még erre a nyakláncra visszatérek, le fogom venni. Tehát az Efézusi levél 4. részét, a 17. verstől olvasnám az 5. rész 5. verséig, ez egy kicsit hosszabb egység. Tehát Efézus 4:17-től az 5-5-ig. Mondom tehát és tanúsítom az Úr nevében, hogy többé nem élhettek úgy, ahogy a pogányok élnek, hiába való gondolkodásuk szerint. Az ő elméjükre sötétség borult, és elidegenedtek az Istenek tetsző élettől, mert megmaradtak téveigésükben, és megkeményedett a szívük. Ezért erkölcsi érzékükben eltompulva, gátlástalanul mindenféle tisztátalan tevékenységre vetemettek nyereségvágyukban. Ti azonban nem így tanultátok a Krisztust, ha valóban úgy hallottatok róla és kaptatok felőle tanítást, ahogyan az megvalósult Jézusban. Vessétek le a régi élet szerint való óembert, aki csalárd és gonosz kívánságok miatt megromlott. Újuljatok meg lelketekben és elmétekben. Öltsétek fel az új embert, aki Isten tetszése szerint valóságos igazságban és szentségben teremtetett. Ezért tehát vessétek le a hazugságot, és mondjatok igazat mindenki a fele barátjának, mivel hogy tagjai vagyunk egymásnak. Ha haragusztok is, ne vétkezzetek. A nap ne menjen le a haragotokkal. Helyet se adjatok az ördögnek. Aki lopni szokott, többé ne lopjon, hanem inkább dolgozzék, és saját keze munkájával szerezze meg a javakat, hogy legyen mit adnia a szűkölködőknek. Semmiféle bomlasztó beszéd ne jöjjön ki a szátokon, hanem csak akkor szóljatok, ha az jó a szükséges építésre, hogy áldást hozzon azokra, akik hallgatják, és ne szomorítsátok meg az Isten szent lelkét, aki által el vagytok pecsételve a megváltás napjára. Minden keserűség, indulat, harag, kiabálás és istenkáromlás legyen távol tőletek minden gonoszsággal együtt. Viszont legyetek egymáshoz jóságosak, irgalmasak, bocsássatok meg egymásnak, ahogyan Isten is megbocsátott nektek a Krisztusban. Legyetek tehát Isten követői, mint szeretett gyermekei, és éljetek szeretetben, ahogyan a Krisztus is szeretett minket, és önmagát adta értünk áldozati ajándékul az Istennek kedves illatként. Ellenben paráznaság, bármiféle tisztátalanság vagy nyerészkedés még szóba se kerüljön közöttetek, ahogy a szentekhez méltó. Se szemérmetlenség, se ostoba beszéd, vagy kétértelműség, ami nem illik, hanem inkább hálaadás. Hiszen jól tudjátok, hogy egyetlen paráznának, tisztátalannak, vagy nyerészkedőnek, azaz bálványimádónak nincs öröksége Krisztus és az Isten országában. Ámen. Úr Jézus, köszönjük a Te ígédet és a Te megígért jelenlétedet. Nagy szükségünk van rád arra, hogy a Te szent lelked nyissa meg a mi lelki füleinket, meg a lelki szemeinket, hogy halljuk és lássuk, amit Te mondani vagy mutatni akarsz nekünk. Köszönjük, hogy ez a szakasz sem pusztán rólunk szól, sokkal inkább arról, aki Te vagy, és amire képes vagy a mi életünkben, és kérünk Téged, hogy Te tedd rá kezed arra, amire akarod most a szívünkben, és szólj hozzánk külön-külön, ahogy arra szükségünk van. Ámen. Szóval, akkor a klasszikusoknál maradva, Baczynszky Laci után szabadon, nem tudom, Laci itt van, nincs itt. Ez jó, mert hogyha nem pontosan idéztem, lehet, hogy beszólt volna. De a lényege ez volt, hogy az Efézus 1-2-3 nélkül nincs 4-5-6. Tehát az Efézusi levél első fejezete alapozza meg azt, hogy Isten mit tesz. És arról szól, ezt szokták teológiai tanításnak hívni, ami nem az embernek az erőfeszítéséből áll elő, hanem az élő Istennek a hatalmas munkája. A másik része viszont, a 4-5-6, az arról szól, hogyha ez a Istennek ez a hatalmas tette és munkája eléri a mi személyes életünket, az milyen hatással lesz ránk? Mit kellene, hogy megteremjen mindegy gyümölcs Krisztusnak a jelenléte az életünkbe? És hát a levélnek az összefüggését szerettem volna illusztrálni ezzel a nyaklánccal is, hogy az Efézus 1-2-3 olyan, mint ez a cérna ezen a gyöngysoron. 6 különböző dologról szól majd, szól majd a levélnek a második fele, arról, hogy hogyan is kellene hozzáállnom a gyülekezetemhez, erről beszélt Pisti. Aztán a saját belső életemről, önmagamról beszél ez a szakasz, ami bennem van, vagy aminek bennem kéne lenni, vagy nem kéne lenni. Tehát a belső életünkről. Aztán szó lesz majd a házasságomról, a gyermekeimmel való kapcsolatomról, a munkámról és a harcaimról, arról a szellemi harcról, amivel benne élünk itt a Földön. Tehát ez vár ránk. Ebbe kezdtünk bele, ez a levél második nagy fejezete. De ezek a 6 nagy téma, ezek félreérthetők a levélnek az első fejezete nélkül, az első fejezetei nélkül. Az első 3 rész olyan, mint ez a cérna ezen a gyöngysoron, hogyha én ezt eltépem, itt van egy kevés a kezem, az egész szétesik darabjaira, majd a végén összeszedjük. Elveszti az összefüggést. Visszateszem mindjárt. Nem tudjuk jól érteni ezeket a témaköröket, ha nem látjuk, hogy Istennek a hatalmas tettei alapozzák meg azt, amit utána, amire hivatkozza utána Isten ezt kéri tőlünk. Darabjaira hullik, elveszti a belső összefüggését, és igazából nem tudom a nyakamra tenni. Tehát ha nincs az Efézus 1-2-3, ha nincs a cérna, nem tudom mire fölfűzni ezeket a gyöngyöket, nem maradnak meg együtt. Elvész a belső összefüggés. Tehát így viszonyul ennek a levélnek az első fele a második feléhez, és kell, hogy ezt lássuk, akkor értjük jól ezeket a parancsokat, amiket itt sorol az Efézusi levél, hogyha látjuk mögötte azt, amiről eddig szó volt. A másik, amit én szeretnék még hozzátenni ehhez, hogy a Bibliának a kutatói úgy fogalmazzák meg ezt egy kicsit másképp, hogy a Bibliában minden parancsot egy kijelentés alapoz meg. Teológiai hallgatók ugye azt mondják ezt nekünk, hogy minden imperatívus mögött egy indikatívus van. Mit jelent ez? Hogy Isten soha nem parancsol meg semmit magában. Minden parancs, ami a Bibliában található, az megalapozódik egy kijelentésben, amit Isten tesz. És mire utal az egyik, mire a másik? Ugye látjuk, a kijelentés az mindig arról szól, amit Isten már megtett. A parancs pedig arról szól, amit Isten velünk együtt akar véghez vinni a mi életünkbe. Nem nekünk kell Isten nélkül, Istennel együtt. És ez a kettőnek a kapcsolata, ez nagyon fontos, mert félreértenénk az igét, és kudarcot vallunk az életünkben. Egy-két példát hadd mutassak a 10 parancsolatból. Hogy kezdődik ez? Mi a kijelentés, ami a 10 parancsolatot megelőzi? Hogy én vagyok az Úr, a te Istened. Valami veled történt, valakivel kapcsolatba kerültél. Ez alapozza utána meg azt, hogy na ezért te, ugye a második kőtábla, hogy ezért te nem ölsz, nem paráználkodsz, nem lopsz, nem tanúskodsz hamisan, és nem kívánod a másét. következik valamiből. Nézzük az Új Szövetségben egy-két példát. Azt mondja Korintus 1-2 az olvasóknak, hogy ti szentek vagytok. Ugye nem akármilyen gyülekezetnek, elég meredek dolgokról van szó abban a levélben, szóval nem biztos, hogy ezt bármelyikünk elmondta volna a korintusi hívőkről, de mégis Isten ezt a kijelentést teszi. Szentek vagytok. Utána jön a parancs egy másik helyen, hogy szentek legyetek. Az, amit én tettem, hogy kiválasztottalak benneteket, és magamnak elkülönítettelek, megszenteltelek, ebből következik az, hogy ti magatok szentek legyetek. Aztán a másik, azt mondja a Róma 6.2, meghaltunk a bűnnek. Mindjárt ott a parancs a felszólító mód a 13. versben, de erre alapozva, hogy na erre föl, mivel hogy meghaltunk a bűnnek, Isten ezt véghez vitte, Krisztus keresztjén mi bennünk, a tagjaitokat ne adjátok oda a bűn szolgálatára. Tehát látjuk, hogy Isten tesz egy kijelentést, ami kizárólag arról szól, amit ő tett, amire mi nem lennénk képesek. És ez az alapja annak, amit utána kér. Nagyon mellé megy minden olyan keresztény előfeszítés, amikor az embereket próbáljuk megnevelni és jobb emberekké tenni. Amikor ugye bejön egy új ember a gyülekezetbe, és találkozik a különböző elvárásainkkal, hogy na, akkor felejtsd el a cigarettát, ne beszélj csúnyán, stb. És kezd szembe kerülni azzal a csoport elvárással, ami egy gyülekezetet jellemez, ha normális. És ezekkel találja magát szembe. Hát ez egy nagyon nagy baj. Nem lesz képes megváltozni, mert ehhez kell az, amit Isten róla kijelent. Kell az Isten munkája először a szívében, ahhoz, hogy utána ő képes legyen egy új életet élni. Nagyon sokféle állatot tartanak ma emberek, állítólag van, aki disznókat tart, ilyen házi állatként. És képzeld el, hogy az erdőbe sétálva behajtasz egy aranyos kis varacskos disznót. És hát mivel olyan, amilyen, ezért elviszed fodrászhoz, kozmetikushoz, pedikűr, manikűr, minden, pucera, stb. Masni a hátán, sétálsz vele, és büszke vagy rá. És amíg a lakásba tartod, minden oké. De kimész legközelebb sétálni vele az erdőbe, meglátja a kedvenc helyét, az egyik nagy pocsolyát, mit fog csinálni? Nem láthatok még varaskos disznót. Hát úgy belehajt, mint a pinty, ugye? Hát a disznó úgy működik, szóval van benne egy kis szoftver, be van telepítve, és ahogy meglátja a pocsolyát, lefut, és azt mondja, hogy hajrá, menjél, ez az élvezet, ez az, ami neked kell. És megfürdik újra. Tehát az, ahogy elvisszük fodrászhoz, kozmetikushoz, nem fog megváltozni, a disznónak magának kéne megváltoznia, hogy többször a pocsolyába ne menjen bele. Na most, amikor mi elfelejtjük, hogy van valami, amit csak Isten tud megtenni ahhoz, hogy mi valamit megtegyünk utána, akkor valami ilyesmit próbálunk az embertől elvárni. Hogy változzon meg külsőleg, de képtelen, mert ami őt hajtja, az belül van. És ehhez nem fér hozzá emberi elvárás, parancs, semmi. Ehhez csak az élő Isten tud a Szent Lelke által hozzáférni, és ez a keresztben van megalapozva. Tehát nagyon fontos, hogy mikor beleugrunk ebbe a szakaszba, lássuk ezeket az összefüggéseket mögötte. És akkor így menjünk bele. Három nagy részre osztható ez a szakasz, amit felolvastam, bemutatja a pogányok életmódját, utána a keresztény életmódot, de a kettő között ott van az, amiről beszélek. Kettő között ott látjuk Jézus Krisztust, az ő személyét, és ott látjuk azt a munkát, amit Isten bennünk Jézus által véghez visz. És ez az összekötő, tehát a két életforma között a határ az Jézus, és nem egy emberi erőfeszítés, vagy egy emberi döntés. De milyen a pogányok életmódja? Hogy fogalmazza meg itt az ige? Mondom tehát, és tanúsítom az Úr nevében, hogy többé nem élhettek úgy, ahogy a pogányok élnek, hiába való gondolkodásuk szerint. Az ő elméjükre sötétség borult, és elidegenedtek az Istennek tetsző élettől, mert megmaradtak téveigésükben, és megkeményedett a szívük. Ezért erkölcsi érzékükben eltompulva, gátlástalanul mindenféle tisztátalan tevékenységre vetemettek nyereségvágyukban. Két dolgot szeretnék kiemelni belőle, az egyik az egy kis szó itt az elején, amit úgy mond, hogy többé nem élhettek úgy. Ezt nekünk keresztjének nagyon alá kéne húzni a Bibliánknak, hogy többé, mert hogy ez mit jelent? Mi van e mögött? Hogy valamikor így éltünk. Hogy ez minket is leír. Hogy a mi életünknek is volt egy szakasza, ami erről szólt. Ez nagyon-nagyon fontos, mert ez óv meg minket attól, hogy amit kegyelemben elkezdtünk, azt önigazságba fejezzük be. Ugye szoktuk mondani, hogy úgy kezdjük mi keresztjének sokszor, mint az a két imádkozó közül az a vámszedő, aki a mellét verte, és azt mondta, hogy Istenem, bocsásd meg az én bűneimet, és úgy fejezzük be, mint a mellette lévő farizeus a keresztény életünket, hogy Uram, hálát adok, hogy nem vagyok olyan, mint ezek meg azok. Az egyik nagy nyomora a világnak a kereszténységgel kapcsolatban pont ez, hogy az együttérző szívünket elveszítjük az emberekkel. Sokkal könnyebb nekünk szeretnünk és megértenünk őket, hogyha ezt megjegyezzük. Hogy ott az ige az nagyon komolyan veszi és beszél arról, hogy többé nem élünk úgy. Volt nekünk egy múltunk, a mi életünket is leírja az, amit itt olvastunk, és semmi okunk nincs embereket megvetni, vagy emberektől távol tartani magunkat. Jézust nem véletlen látták mindig a bűnösök között, a prostituáltak között, a vámszedők között, azok között, akiket megvetettek. És az egyháznak igazából az Úr Jézust kell követni, és nekünk ez segít, ez a felismerés, hogy mi közülük valók vagyunk. Az, hogy nem ott vagyunk most, és az életünk nem erről szól, ennek az oka nem bennünk van. Ezt nem magunknak köszönhetjük. Valaki másnak a szeretete és a kegyelme és a hatalma művelte velünk, hogy abból kijöhettünk. Tehát ez az egyik, amit szeretnék kiemelni. A másik meg az a belső működés, ahogy itt leírja a Biblia. Bocsássátok meg, hogy ilyen egyszerű sémákba beleteszek néhány dolgot. Én magam is tisztában vagyok vele, hogy ezek misztériumok. Sokkal mélyebb dolgokról van szó, mint hogy egy-két egyszerű ábrával meg lehetne magyarázni. Ez arra jó, hogy néhány összefüggést kiemeljünk, de aztán el is felejtsük ezeket a modelleket, mert az élet ettől bonyolultabb. De mégis, hogy próbáljuk egy kicsit közelebb hozni ezt az egészet. Hát itt az ige beszél egyrészt valamiről, ami az ember életébe belép, ami meghatározza az Istentől távol élő embernek az életét, és úgy használja azt a szót, használja itt az ige, hogyha hiába való gondolkodásuk a pogányoknak, valamit okoz. Ugye oda vezet, látjuk a másik kimenetet, hogy valami bemegy a dobozba, aztán ott a fekete doboz, nem tudjuk pontosan mi történik benne, de van egy kimenet is, tisztátalan cselekedetek. Látjuk a világnak a gondolkodásmódját, és látjuk azokat a cselekedeteket, ami az emberek életét meghatározzák. De mi van a dobozban? Mi történik ott? Mit okoz ez a hiába való gondolkodásmód? Az eredeti görög szöveg az üreset, hiába valót, értéktelent is jelenthet. Tehát olyan gondolatok, amiknek nem sok értelmük, tartalmuk, súlyuk, értékük van. De mit okoz? Látjuk itt az ige azt mondja, hogy egyrészt hat az elmére. Úgy fogalmaz az efézusi levél itt, hogy elsötétedik a pogányok elméje emiatt, és emiatt elidegenednek Istennek tetsző élettől, és ragaszkodnak a tévelygésükhöz. Tehát befolyásolja az ember elméjét a sok-sok hiába való gondolat. Ezután szóba hozza az ige itt a szívet, hogy a szívre hat ez az állapot, az megkeményedik. Érzéketlenné válik. Sokszor előjön a Bibliában ez a kőszív, az érzéketlen szív, ami képtelen Istenre reagálni, és képtelen arra, hogy formálódjon. És ezek után vezet oda, hogy elgyengülnek az erkölcsi ítélet alkotáshoz. Tehát itt, amit az ige mond, hogy úgy fogalmaz itt ez az új fordítás, hogy erkölcsi érzékükben eltompulnak, az eredeti szó renyhességet, gyengeséget, képtelenséget jelent. Tehát nem arról van szó, hogy abszolút értelemben képtelenek az ítéletalkotása, az erkölcsi ítéletalkotása, hanem arról van szó, hogy erejük nem marad arra, hogy amikor elgondolkodnak a dolgokon, hogy mi a jó és mi a rossz, a jót válasszák a rossz helyet. Nem marad erejük. Hogy az erkölcsi ítéletalkotás valóban működjön az életükbe, és meghatározza azt, hogy akkor mi jön ki tettek formájában az életükből. Tehát ez az, ami a pogány Isten nélküli állapotra jellemző. Egy hiába való gondolkodásmód, ami az elmét sötétségbe borítja, a szívet megkeményíti, és távol tart minket attól, hogy gondolkodjunk azon, hogy mi a helyes és mi nem helyes. Fontos ennél a dolognál, szeretném, hogyha észrevennétek, hogy hát nem egy ilyen nagy horderejű dologgal uralja a sátán a világot. Nézzétek meg, hogy ez egy milyen egyszerű dolog ez. Csak gondolatokról van szó, amit itt az efézusi levél hangsúlyoz. Tehát Hadd mondjak egy példát, hogy kicsit tetten érjük a hétköznapjainkban. Elnézést kérek előre is a hölgyektől. A szépségipart szeretném fölhozni, mert szerintem az egyik legeklatánsabb példája ennek. És előre bocsátom, hogy én szeretem a szép és ápolt nőket, tehát nem azért mondom, amit mondok, hogy nem. De a szépségipar nem boldoggá szeretné tenni a nőket, hanem gazdagodni szeretne belőle. Ezért van egy jó receptjük. Vegyél egy 16-17, max. 18 éves lányt, és sminkeld ki úgy, mintha 35-40 éves lenne, öltöztest fel úgy, és tegyél melléje egy ígéretet, hogyha megveszed ezt a terméket, ezt a rúst, ezt az alapozót, ezt a fogyasztószert, ezt vagy mit tudom én, micsodát, olyan lehetsz, mint ő. Ez igaz? Egy 35-40 éves nő lehet bármikor olyan, mint egy 17-18 éves? Nem lehet. Vagy végy egy anorexiás modellt, aki a fél életét, az élet és a halál mesdjén egyensúlyozva tölti el két divatbemutató között, és mutass rá, hogy ez a minta, ez az, ami ennek egy nőnek ki kell nézni. Ugye az ember, ahogy ránéz, azt gondolja, hogy hát egy gyomor alig fér bele, hogy fér bele még egy tüdő, meg mondjuk még egy anyamé is. De meg tudnak fertőzni egy egész generációt, egy egész világkorszakot ezzel a gondolattal. Miért? Azért, mert ez egy elérhetetlen cél. Föntartják az elégedetlenséget, és amíg az elégedetlenség megmarad, addig vásárolni is fogunk. Költjük a pénzt, hogy hát, ha utolérjük a hamis ideált, a hazugságot. Egy egyszerű, hiába való bolond gondolat. És meghatározza az emberek működésében a szívükbe. És mi ezzel a baj? Nem az a legnagyobb baj, hogy kiveszik a pénzt a pénztárcánkból. Nem ez a legnagyobb baj. A legnagyobb baj, hogy belül sérülnek az emberek ebben. Férfiak is, nők is. De főleg a nők. A saját maguk elfogadását gátolja. Szégyenérzetük van, folyamatosan elégedetlenek önmagukkal, mivel elégedetlenek a testükkel, nem tudnak föloldódni, nem tudnak például a szexuális életükben sokan önmaguk lenni, önmagukat adni. Szóval nagyon messzire vezetnek ezek a bolond gondolatok, és tönkreteszik az emberek életét. Miért? Egy tök egyszerű hazugsággal. Egy nagyon egyszerű dologgal. És tudja a sátán jól, hogy úgy nem érdemes közelíteni az embereket, hogy kiteszek egy táblát a fejemre, patával és ilyen kénköves füsttel az orromba, hogy figyelj, ne félj tőlem, én csak a lelkedet akarom. Most tönkreteszem az életedet, az örökké valóságban meg a pokolba fogsz sülni. Ugye, hát ki az a bolond ember, aki erre azt mondaná, hogy ez kell nekem? Ki mondaná? Senki nem mondaná. Az ördög egy nagyon jó stratéga, a háttérben marad, adagolja a bolond gondolatokat a világnak, és a világkorszakot, mindegyiket meghatározza a saját bolondsága, és a pogányokra, az Isten nélkül élő emberekre, vagy amikor mi ezek voltunk, ez azt okozta, hogy az elménkre sötétség borul. Ugye nem arról van szó, hogy az elme nem tud gondolkodni, egy vakembernek az elméje gondolkodik, alkalmazkodik ahhoz, hogy sötétségben él. Egy Isten nélkül élő embernek, és nagyon is, hogy mozog az értelme, hát vág, mint a pengenémeiknek az értelme. Csak éppen a sötétségre van beállítva, arra van kódolva. És ez vezet oda, hogy a szívük megkeményedik, és hát csökönyösek benne maradnak abban az életformában, amit élnek. Na most, a keresztény életmódot hogy mutatja be itt az ige? Menjünk tovább. Ugye itt a 25. verstől az 5. rész 5. verséig olvastam, ez egy összefüggő szakasznak tűnik az Efézusi levélből, akkor is a közt elvágták ezzel a fejezettel. 6 dolgot mond, tehát 6 ilyen gyöngy van fölfűzve erre a nyakláncra. Az első azt mondja, hogy a hazugság helyett inkább mondjunk igazat egymásnak. Hazugság helyett mondjunk igazat egymásnak. Miért szoktunk hazudni? Hát nagyjából 3 oka van. Az egyik a félelem. Félem attól, hogy visszaél valaki az igazsággal, ha föltárom. Félem attól, hogy nem fogad valaki el engem tovább, hogyha az igazságot látja. Sokféle dologtól tudunk félni, és emiatt az igazságot nem mondjuk el. Mást mondunk helyette. A másik oka lehet ennek az előnyszerzés, hogy úgy gondoljuk, hogy előnyösebb nekünk egy kevésbé igaz helyzet, ha a másik nem tudja, több hasznot hoz. A harmadik dolog a szimpla gonoszság, ez keresztényekre talán nem jellemző annyira, hogy hazudunk, mert ártani akarunk. Nagyjából emiatt a három dolog miatt hazudik az ember. Itt az ige azt mondja, hogy ezt nekünk keresztényként el kell hagynunk. Mondjunk igazat egymásnak. A következő dolog, amit mond itt az ige, hogyha haragszunk is, ezt a haragot ne őrizzük meg, hanem engedjük el. Tehát a haragtartás helyett elengedés. Ugye itt az ige, nagyon fontos ezt hangsúlyozni, hogy az ige itt nem azt mondja, hogy egy keresztjén nem haragszik. Mert ez nem igaz. És a Biblia mindig igazat mond. Egy keresztjén nagyon gyakran haragszik. Csak Isten, ahogy a lelki érésünkben haladunk előre, tud segíteni nekünk, hogy a haragon megtanuljunk uralkodni, és egy viszonylag reális keretet szab neki az ige. Azt mondja, hogy a harag ne menjen le a mi haragunkkal. Tehát ez egy kezelhető dolog. Lehetséges, hogy én reggel már úgy fölhúzom magam, hogy egész nap ez tart, és ott dohogok magamba meg minden. De ez az ige azt mondja, hogy de tudod, Isten segít neked abba, hogy ezzel a haraggal ne feküdj le. Ne aludjál bele az éjszakába ezzel a haraggal a szívedbe, hanem legyél szabad, mire megpihensz. Ellenkező esetben nézzétek meg, hogy itt ellentétek vannak. Valamitől távol akar tartani Isten bennünket, valamire rá akar bírni minket Isten, de meg is okolja, hogy miért. Itt van egy ok, azt mondja, hogy azért, hogy ne kapjon helyet a sátán az életünkbe, és az eredeti szöveg egy talpalatnyi helyet mond. Tehát szó szerint lefordítva, hogy ne jusson egy talpalatnyi hely sem a sátánnak az életedbe. Hasonlít ez ahhoz, mint amikor egy betörő becsönget valahova, és ugye mi az, amit először tesz, ha kinyitják az ajtót? Beteszi a lábát. Miért? Mert onnan lehet tovább dolgozni. Akkor nem tudják becsukni az ajtót. Na, a harag így tud működni, hogyha megőrizzük, ha nem tanuljuk meg a haragot, elengedni valahogy az életünkből, Istennek az erejéből és kegyelméből, hogy a sátán kap helyet az életünkbe, a szívünkbe, és teszi tönkre a mi életünket is, meg a kapcsolatrendszerünket, akikkel mi kapcsolatban állunk. A következő dolog, amit mond itt az ige, hogy aki lopni szokott, ugye az inkább dolgozzék. Hát ez elég egyértelmű. Itt csak annyit szeretnék mondani, hogy lopni nem csak pénzt lehet meg tárgyakat, hanem lehet lopni becsületet, időt, tehát embereknek a becsületét, embereknek az idejét, sok dolgot el lehet lopni. Szóval ne tegyük, azt mondja az ige. Itt elsősorban persze az anyagi javakról van szó, abban az időben, mikor irodott ez a levél, rengeteg rabszolga élt, rosszul bántak velük. Sokszor úgy lopkodták össze maguknak az ennivalót az uruktól, mert nem adtak nekik. És itt az ige azt mondja, hogy higgyétek el, hogy van más alternatíva. Nem szorultok rá többé, hogy lopjatok. Inkább dolgozzatok, és Isten meg fog áldani. És az áldásnak a mértékét nézzétek meg, hogy mekkora áldást ígér Isten a becsületes munka mellé. Hogy magadat és a hozzátartozóidat így el tudod tartani? Ezen túlmutat. Azt mondja, hogy Isten a becsületes munka miatt el fogja hozni azt az időt, amikor te másoknak is adni tudsz belőle. Túlad, többet ad, mint amennyi a munkából elvileg logikusan kijöhet az ő gyermekeinek. Aztán a romboló beszéd helyett építő kommunikációt kér Isten tőlünk. Ugye, itt nem akarom újra elolvasni, olvastuk az előbb. Nyilvánvaló, hogy a nyelvnek élet és halál van a hatalmában, ezt mondja az ige. És lehet a nyelvünkkel rombolni, és lehet a nyelvünkkel építeni. És arra kér Isten, hogy hagyjuk el azt, hogy úgy beszélünk, hogy embereket tönkreteszünk a szavainkkal. Szokjunk rá arra, hogy úgy beszélünk, hogy az az embereket inkább építse. Ugye itt azt mondja az ige, hogy csak akkor szóljatok, hogyha az szükséges, vagy hasznos a szükséges építésre. Hát gondoljatok bele, hogyha ezt megfogadnánk, akkor lehet, hogy némasági fogadalmat kéne tennünk, és mekkorát fejlődne a világ csak attól, hogy egy csomó mosolygos keresztjén semmit se szólna, csak kimosolyogna egymásra, és egy szót se ejtenénk ki. Néha hasznosabb lenne, mint amit megengedünk magunknak. Tehát itt az ige azt mondja, hogy csak akkor szóljunk, ha az építő lehet. Hát ez egy nagyon nehéz feladat. Én legalábbis magamon ezt tapasztalom, hogy ez egy nagyon nehéz feladat. A következő dolog, az indulat, az arrogancia helyett fejlesszük ki a nagy lelkűséget, a kedvességet, a könyörületességet, a megbocsátást. Lehet úgy élni, hogy egy állandóan dühöngő emberré válik valaki. Én egy olyan családból jöttem, ami ilyen, ugye szoktuk azzal mentegetni, hogy ilyen latinos hogy úgy mindent pár decibellel magasabban szoktunk megkommunikálni otthon, főleg az olyat, ami inspirált minket, vagy amivel nem értettünk egyet. És a Zsófi, mikor bekerült a családba, sokszor sírt, hogy hát miért haragszotok ti egymásra ennyire? És mondja, nem haragszunk, csak hát beleéljük magunkat, ugye nagyon inspirál a téma, és hát rá kellett jönnöm, hogy nem, ezt minden külső szemlélő úgy érzékeli, hogy valami nem stimmel. És én is ilyen lettem. És hogy Isten szeretné, hogy szokjak le róla. És próbál küzdeni vele. Hogy ne legyen bennem ez az indulatosság, hanem hogy tudjak az arrogancia, az indulat helyett inkább nagylelkű, kedves lenni. És ez is fontos dolog, és van egy indok, hogy Isten követőinek bizonyuljunk. Az előzőnél ezt lehagytam, pedig fontos, hogy például, ha nem építő a kommunikációnk, hova vezet? A Szentlélek szomorodik meg bennünk. Ezt mondja az ige. És milyen az, amikor azt éled át, hogy a Szentlélek szomorú benned, te is előbb-utóbb keserű és szomorú leszel. Szóval ezeknek az ellentét pároknak van egy oka, amit Isten elénk tár. Hogy Isten követőinek bizonyuljunk, ahhoz inkább a szeretet és a kedvesség vezet az emberek előtt, mint az indulatosság. Tehát ezért hív minket Isten, hogy hasonlítsunk őre. És végül az utolsó, a szexuális bűnök helyett hálaadás, mert örökségünk van Isten országában. Ezt nem kérdeztem a Pistitől, hogy ebben mennyire szabad belemenni itt a gyülekezetbe, még erre nem volt téma soha. Én most csak annyit mondanék, hogy ez félreérthető ez az ige, tehát mindenkit szeretnék megnyugtatni, hogy nem az az üzenete, hogy szex helyett imádkozz, és főleg, hogy adj hálát, tehát nem ezt mondja, hanem hogyha az egész szakasznak az értelmét akarjuk megfogni, és főleg a nagy képbe, a Biblia üzenetébe helyezzük bele, akkor azt kell látnunk, hogy a szexualitás egy, nem a sátán találmánya, nem Isten ajándéka. Kettő, egy csodálatosabb, sokkal mélyebb titoknak a kiábrázolódása, mint hogy két ember élvezi az együttlétet, mikor önmagukat adják egymásnak szabadon. Ugye ez egy nagy öröm, valljuk be, tehát ha normálisak vagyunk, ha szeretjük egymást, ha minden helyén van, igazából ez egy komoly erőforrás az életünkbe. Örömforrás, erőforrás. Biblia nagyon sok mindent kapcsol az egészséges szexuális élethez, hogy mi mindent hoz be az emberek életébe. De az egyik legfontosabb dolog, hogy a szexualitás maga egy mélyebb titokba visz minket bele, az Istennek és az embernek a kapcsolatába. A Bibliának az egyik szava a szexualitás az, hogy ismerni. Ugye olvastuk már többször például, hogy József, Jézus édesapja, addig, vagy nevelő apja, addig nem ismerte Máriát, még Mária meg nem szülte az elsőszülött fiát. És végig, ugye Ádám ismerte Évát, mi lett az eredménye? Megszületett az első gyermekük. Tehát az ismerni szó a Bibliában a szexualitást is leírja, és a kapcsolatot leírja Istennel. És ez egy kép az igében arra, hogy a közösség két személy között, akik szeretik egymást, és szabadon önmagukat adják egymásnak kölcsönösen, az egy nagyon-nagyon mély örömnek és boldogságnak a forrása. És az Isten ezért beszél sokszor erről úgy, hogy leírja a mi kapcsolatunkat vele. És amikor ez az életünkben a helyén van, és megéljük ezt az örömet, Isten benne van. És azt mondja itt, le akarnám egyszerűsíteni, hogy van helye például egy házaspárnak az életében, hogy ezért adjanak hálát. Ez nem ahhoz vezette át, hogy a szexuális életet elhagyja egy érett keresztjén, hanem hogy ez az életében egy teljesen más értelmet nyer. Az Isten is helyet kap benne. Egy olyan szerelmi háromszög, ami lehetséges, az egyetlen, amire van lehetőség. És valahol ezt szeretné ez a levél kifejezni, hogy lehet a szexualitás nyereségvágyból, hogy én megkapjak valamit, amire úgy érzem, hogy nekem szükségem van, illetve lehet olyan, hogy kifejezi a hálámat, hogy én már megkaptam az Istentől ezen a területen azt, amit nekem akart adni. Nos, tehát ez az, ami a keresztény életformát írja le ebben a szakaszban. De hogyan lehetséges, hogy ebből az állapotból, amit az előbb láttunk, a pogányságból, az Istentől elszakadt állapotból eljussunk egy olyan kimenethez, ahol nem a hiába való tisztátalan cselekedetek vannak, hanem ezek, amiket felsorolt itt az ige, és hát máshol beszél sok másról. Hogyan lehetséges? Valaminek másnak kellene belépni az életünkbe ehhez, és valaminek kéne történni ott bent is. Bennünk, a lelkünkben, az életünkben, a szívünkben, a lényünk legmélyén, hogy ez működhessen az életünkbe. Hogyan lehetséges ez? Hát nézzük ugyanezt az ábrát kicsit másképp. Ugye? Jó cselekedetekre hívott el minket Isten, második fejezet, 10. verse is ezt mondja, amiket Isten előre elkészített, hogy azokban éljünk és járjunk. És itt olvastuk a 4.25-től 5.5-ig azokat, amiket Isten szeretne az életünkbe fölépíteni. Na minek kéne ehhez belépnie? Ugye azt mondja a 20. vers, hogy ti nem így tanultátok a Krisztust, nem így hallottátok, és nem így tanultátok meg a Krisztust. Tehát itt ez a levél, ez a szakasz, ami erről szól, hogy ezt tovább ne tedd, ezt pedig igyekezz megtenni. A közepén ott áll egy üzenet, hogy nézz Krisztusra. Nincs változás Jézus Krisztus nélkül. És a vele való kapcsolatunkat itt ez a tanulás képe hatja át. Az abcselben sokszor az evangelizációt úgy írják le, hogy hirdették neki a Krisztust. Ugye, tudjuk, az evangéliumot hirdették, ami sok mindent tartalmaz, de alapvetően Krisztus áll a középpontjába, és minden, ami abban van, Krisztushoz kapcsolódik. És ugyanerre emlékezteti Pál a hívőket, hogy ti tanultátok a Krisztust, azért vagytok mások, mert vele találkoztatok. Sőt, amit itt mond, hogy hallottátok, amikor nektek Krisztust hirdették, őt magát hallottátok. Ővele kerültetek kapcsolatba, és az életeteknek a változása, hogy megtanuljátok őt, szintén róla szól. Tehát a hiába való gondolatok helyét Krisztus elfoglalja, odaáll, és ő az, a körülötte lév, az igazság, ő maga az igazság. Szóval nagyon rossz ilyet mondani, hogy a Krisztusról szóló igazság, mert ugye ez sántít. Jézus azt mondja, hogy én vagyok az igazság. Nem valamit rólam mondanak, én vagyok az igazság. Tehát rajta keresztül az igazság lép be az életünkbe, és ezért elindul egy forradalom bent. Miket mond az ige itt? Először is ugye, hogy újuljatok meg az értelmetek szelleme által, így lehetne lefordítani szó szerint azt az igét kicsit csúnyában, mint ahogy itt fordították ebbe az igébe. Tehát, hogy az értelmünknek van egy szelleme, miután keresztjének leszünk. Nem másról van itt szó, mint hogy maga a Szentlélek belép az életünkbe, és az elménket megvilágosítja. Nagyon nagy dolog. Gondolkodtam rajta, hogy ennek a jelentőségét hogy lehetne bemutatni, hogy ha elmegy az áram a házamba, és fogom magam, és ráállok az autó reflektorával az ablakokra, és úgy nyomom be a világosságot az ablakon keresztül, kívülről. Hát látok is, meg nem is. Egy csomó terület sötétségbe marad. Igaz? Ha kívülről próbálom erőltetni a világosságot. De hogyha beviszek egy reflektort, és azt meggyújtom, akkor megint minden világosság alá kerül, mert belül van a világosság forrása. És ugyanerről beszél az ige, hogy Isten egy nagy dolgot tett velünk, amikor Krisztust elfogadtuk, megtértünk, hitre jutottunk, újjászülettünk, a Szentlélek belép az életünkbe, és ugye ez most már sokadik munkája, amiről az efézusi levél beszél, világosságot gyújt. Az elménk látja a valóságot. Azt is, ami bennünk van, azt is, ami minket körülvesz, meg azt is, amit az ember a testi szemeivel nem tud látni. A valóságot látja az értelmével, az igén keresztül. Aztán Krisztus belép az elsötétedett szívbe, vagy a megkeményedett szívbe. A 3. rész 17. versében olvassuk ugye ezt, hogy Krisztus lakjon a szívetekbe hitáltal. Egy megkeményedett szívbe belép maga Jézus, és élővé teszi, érzékenyé teszi. Aztán ott olvassuk a 24. versben, hogy Isten tetszése szerint lett teremtve egy új ember valóságos igazságban és szentségben. Képes már az igazságot és a szentséget figyelembe véve értékelni az ember. És Isten maga teremti ezt meg. Ott látjuk a Szent Háromságot. Tehát nem kevesebb kell hozzá, mint az élő Isten, a Szent Háromság egy Isten. A Szentlélek, a Fiú és az Atya. És ők jönnek, hogy a mi életünk változzon. Tehát közel nem arról van szó, hogy eddig rossz fiú voltál, szedd össze magad, és legyél jó fiú. Nem fog sikerülni. De amiről a Biblia beszél, ez egy, ugye most itt van egy egyszerű kis modell, egy ábra. De ez ettől nagyobb titok. Hogy Isten valami különleges csodát tesz velünk. A teljességével belép az életünkbe azért, hogy mi képesek legyünk utána a jó cselekedetekre. És ezért mondhatjuk azt, hogy a jó cselekedetek azok nem üdvösségszerző, hanem üdvösségi jelző dolgok. Tehát, hogyha ezt megértjük, akkor az fakad abból, amit Isten tett, és nem ezzel dolgozunk meg azért, hogy Isten minket elfogadjon. Tehát ez az új élet, amit így bemutat itt az ige. Szeretnék egy picit még, mielőtt a vége felé mennénk, arról beszélni, hogy miért van mégis bennünk egy feszültség, egyfajta belső küzdelem. Ez is itt előjön. Hát nem tudom, ti hogy vagytok vele, én amióta megtértem, majdnem így tudok élni. És ez a majdnem az nagyon kevés, és ami abban nincs benne, az sajnos nagyon sok. Tehát egy folyamatos küszködés az élet. Beszél erről az ige? Ez normális, vagy nem normális? Hogy mi bennünk, ez nem fehér és fekete, nem úgy van, hogy mától teljesen megjavultunk, és soha nem csinálunk semmit, ami rossz, hanem hogy igenis van bennünk egy küzdelem. És itt bizony beszél az ige erről, és szeretnék visszanyúlni a 3. rész 16. verséhez is, hogy megerősödve jusson hatalomra a belső emberünk az ő lelke által. Ugye ott Pál imádkozik, azt hiszem Laci prédikált erről, nem voltam itt akkor, de utal erre az ige, hogy a belső embernek, ahol ez a csoda végbe ment, és amiből fakad az új élet, annak hatalomra kell jutni, meg kell erősödnie. Ez a belső ember, ez egy újszülött csecsemő, máskor úgy beszél róla az ige, amikor újjászületünk, annak föl kell nőni, meg kell erősödnie, ki kell bontakoznia. Tehát egy fejlődésről beszél az ige. És beszél egyfajta átrendeződésről, hogy vessétek le az óembert, és öltsétek fel az új embert. Az Izrael példáján mondva egy új honfoglalás zajlik bennünk. Egy új honfoglalás. Isten újra elfoglalja azt, ami az övé. És gondoljatok arra, hogy egy nap alatt ki lehetett jönni Egyiptomból Izraelnek. Ugye, Izrael kijött egy nap alatt Egyiptomból, de Egyiptom mennyi idő alatt ment ki Izraelből? 40 évig vándoroltak a pusztába, és állandóan húzta őket vissza. Állandóan mentek volna vissza, mert ott volt hús, volt hagyma, volt mit kajálni, ismerték, nem kellett félni, tudták, ki fogja bántani őket, ki nem, mi lesz a dolguk, mi nem. A honfoglalás után, ahogy szabadultak a honfoglalás felé, ahogy mentek, ott állandó bizonytalanságba éltek. Mit fogunk kenni holnap? Mikor eszünk végre húst? Már megint üldöznek minket, most meg nincs víz, stb. És húzta vissza őket Egyiptom. Kijöttek egy nap alatt Egyiptomból, de Egyiptom 40 év alatt ment ki belőlük. Addig kellett bolyongani a pusztába. És akkor sem volt maradéktalan. Tehát egy új honfoglalás zajlik bennünk, és ezt hívja úgy az ige itt, hogy le kell vetkőzni valamit, és föl kell öltözni valamit. Le kell vetkőzni a régi embert, az óembert, és fel kell öltözni az új embert. És beszél a belső emberről is. Ott ugye a 3. rész 16. versében, és most egy egyszerű ábrát akarok csak mutatni erről, hogy a Biblia, amikor beszél az emberről, akkor megkülönbözteti a külső embert és a belső embert. Az Efézus 3.16-ról már volt szó, az 1 Mózes 2.7-ben az ember teremtésénél látjuk ezt, hogy Isten először megalkotja, két fázis van, megalkotja a testet az anyagból, a hardware, ugye kész van, és utána a lelkét bele lehelli, és ezután létrejön az ember lelke, a szoftver, rá lesz telepítve. Tehát van egy külső ember, és van egy belső ember, és ez a kettő együtt az ember. De hogy beszél a Biblia utána erről a dologról? Beszél arról, hogy a belső ember megromlott a bűn miatt, ez az óember. Az az ember, az a belső ember, amelyik tönkrement a bűn következménye miatt. És van egy új ember, az újjáteremtés, az újjászületés Krisztusnak az elfogadása által. Egy új lelki ember. A testről szintén beszél a Biblia, hogy van a földi test és van a mennyei test. Ezt most nem olvasnám föl, de ott megtaláljátok a korintusi levélben. Tehát van egy testünk, a földi test, amiben mi most élünk. De vár ránk egy másik test majd, mikor Krisztus visszajön, és föltámadunk, vagy átváltozunk az elragadtatás előtt, kapunk egy új testet. Viszont ebből van egy feszültség, ebből a fölállásból. Ugye ez az alapállása, hogy egy ember megszületik. Az óember a jelenlegi földi testben. Utána viszont van egy feszültség ránk most jellemző keresztjénekre. Egy feszültség az óember és az új ember között, ott ugye az a nyíl akarja mutatni, egy küzdelem, és mindig te döntesz. Isten azt mondja, hogy szabad vagy a régitől, szabad vagy az újra, és mindig, mikor teszel valamit, választasz közülük. Hogy az újat teszed, ami összhangban van azzal az élettel, amit Isten neked ajándékozott, vagy visszahúz a bűn a régihez. És ez a konfliktus ott van az emberben. A másik konfliktus forrás, hogy új ember, de régi testben. Ugye beszél a Biblia arról is sokat, hogy a testünkön keresztül hogy próbál utánunk nyúlni a világ, a bűn és a sátán. És néha tud, valljuk be. Meghatározóbb szerepe van a testünknek néha, mint kellene. És erről is beszél az ige. De azt is bemutatja, hogy eljön majd az az idő, amikor az új ember egy mennyei testet kap. És ez a feszültség, ez a küzdelem, ez a belső harc véget ér. Erre várunk. A római levél mondja ezt, hogy várjuk a megváltásunkat, a testünk megváltását, a teljes váltság napját, amikor a testünk is átalakul Isten dicsőségére. Tehát ez az, amit itt az ige leír, és ez az, amiben most jelenleg benne kell érnünk, hogy egy új ember egy régi testben egy küzdelmet kell, hogy vívjon. De ez azért lehetséges, mert az élő Isten belép az életünkbe, megváltoztatja azt, és az erejét adja hozzá. Ezt kihagynám, jó? Hajni. Most jönne majd. Szeretnék majd egy filmet bemutatni nektek, majd szólok, amikor indítsd. Két példát, hogy hogyan is gondoljuk ezt el. Az egyik, szóval csak az egyik példa lesz egy film. Az egyik példám az, hogy gondoljatok arra, hogy egy király utódot szeretne, és kimegy az országába sétálni, a városba sétálni, hogy keressen egyet. Ma már kevés királyság van, más szerepük is van királyoknak, mint régen, de régen a királyok élet-halál urai voltak, abszolút hatalmat gyakoroltak minden fölött, minden az övék volt. De tételezzünk föl egy ilyen királyt, egy hatalmas királyt, de nincs utódja, és keres egy utódot. És kimegy, és lát egy koldust, egy fiút, egy fiatal fiút, aki koldus, rongyos, büdös, koszos, amilyen ma az aluljáróba hajléktalanok. És kinézi magának. Oda megy hozzá, és azt mondja, hogy téged én kiválasztottalak, hogy mától a fiam légy. Mi történt? Mi történne akkor, hogyha ez a fiú menne oda a királyhoz, és azt mondta, hogy döntést hoztam, mától te vagy az apám, én meg királyfi vagyok. Ebbe az irányba működik a dolog? Nem működik. A király oda megy ez a koldus fiúhoz, koszos, büdös, rongyos, és azt mondja, hogy te mától más vagy, nem az vagy, mint eddig voltál, eddig egy senki voltál. Mától az én fiam vagy, fiúvá fogadlak téged. Belül ez a fiú, a lényegét tekintve, azonnal mássá lett. De ahogy elindulnak a palota felé, még mindig büdös, még mindig koszos, még mindig rongyos. De mivel a király megtette, amit csak ő tudott megtenni, most már a fiú a nyomába eredhet. És most már ketten fogják azt megcsinálni, hogy na akkor mivel az én fiam vagy, megfürdesz, mivel az én fiam vagy, leveted a rongyaidat, és mivel az én fiam vagy, én fölöltöztetlek téged. Egy olyan ruhába, ami egy király fiához méltó. Tehát ez az összefüggés ebbe, amit itt az ige mondott eddig. Te Isten nélkül soha nem lehetnél az, amit itt az ige leírt, 6 szempontból és máshol sok másból. De az Isten kinézett magának, kiválasztott téged, szeretetből. Nem érte ez meg neki, nincs benne semmi biznisz. Nem azért, mert megéri neki, hanem mert kinézett, mert szeret. Oda ment hozzád és azt mondta, hogy te mától az én fiam vagy. És az áldozatot, az árat én fizetem le ezért, és le is fizette a kereszten. És most, mivel az én fiam vagy, légy az, aki vagy. Öltözz át. Legyél azzá. Látszom meg rajtad. Értitek? Így működik. És most szeretnék egy részletet bemutatni a Véres Gyémánt című filmből. Az is ezt a csodát illusztrálja, csak annyit mondanék róla, hogy nem egy harci jelenet lesz, nem tudom, hogy hányan láttátok ezt a filmet. Egy nagyon szomorú dologról szól, a gyémánt kereskedelemnek a sötét oldalát mutatja be, hogy mennyi vér, mennyi szenvedést tapad hozzá. Afrikában játszódik egy srác, aki hajt arra, hogy egy nagyon drága gyémántot megszerezzen azért, hogy kiszabaduljon ebből az egész életformából, ez az egyik főszereplő. A másik pedig egy apa, akit elrabolt egy ilyen kommandó, egy ilyen terrorista szervezet, akik szintén ezt csinálják. Tudjátok, hogy gyerekeket elrabolnak és kiképeznek arra, hogy öljenek. Tehát azok a kommandók, akik Afrikába ölnek és gyilkolnak, azok kis gyerekek. Nem is tudnak mit kezdeni vele normális felnőtt katonánk, mert nem tudnak rálőni egy gyerekre, a lelkük nem viszi rá. Ezek kiképzik őket, fanatizálják őket, alkohollal, droggal, mindenhogy meggyúrják őket, átalakítják, és kemény gyilkosokká formálják. És ez az apa, amikor ellopták a fiát, utána ment a fiának. És ez a jelenet odaér, amikor találkoznak egymással.
De most már meg lesz, ugye?
Meg.
Megvan már? Megtaláltad, ha?
Igen, megvan. Megvan. Megvan.
Szalomon.
Dia, mit művelsz? Dia!
Nyak bé!
Mit művelsz?
Belátja a Vandi.
A mendék népéből. Jó fiú vagy, aki szereti a focit. A sulit. Édesanyád nagyon szeret téged. Otthon vár rád a testvéreiddel együtt. Banánragut főz neked vörös pálmaolajjal. A kisbaba is vár. A tehenek is rád várnak. És Babu, a vadkutya, aki nem fogad szót, csak neked. Szörnyű dolgokra kényszerítettek, tudom. De nem lettél rossz gyerek. Az apád vagyok. És szeretlek. Most hazajössz velem, és a fiam leszel. Megint.
Valami hasonlóról szól. Az, ami velünk történt. Azt mondja, hogy szörnyű dolgokra kényszerítettek. Az Efézusi levél azt mondja, hogy a világ annak a léleknek a befolyása alatt él, aki uralkodik fölötte. A sátán. Szörnyű dolgokra kényszerítettek. De én az apád vagyok. Szeretlek téged. És most eljössz velem haza, és újra a fiam leszel. Erről szól az Efézusi levél. A következő jelenetben azt látjuk, hogy együtt van a család, a kisgyerek nem szakadt, nem koszos, hanem át van öltözve. A fia az apjának. Helyreállt a család, mert az apa utána ment. És azt mondta, hogy nem adom, a fiam az enyém. És ha Isten ezt teszi, veled és velem, érted és értem, ez kell, hogy minket megváltoztasson. Erről szólt ez a szakasz. Amen.